kicsit nézzük meg az edző kérdést. Szerintetek az milyen elképzelés vagy megoldás, és egyébként minden tiszteletem Huszti Szabolcs játékos karrierjére, de azért nézzünk egymás szemébe. Huszti Szabolcs egy papír nélküli edző. Lényegében a Fehérvár, Magyarország második leggazdagabb klubja megkerüli az MLS szabályzatot.
Megteheti. Tehát, hogyha az MLS engedi ezt a kiskaput, ugye Debrecenben is itt dolgozott a Szabi.
Sziasztok, ez itt a Zicser, a 24.hu focis podcastja, én szokás szerint Kálnoki Kis Attila vagyok, és itt ül velem a stúdióban Tőzsér Norbert, a sportál.hu magyar labdarúgó szakírója. Szia Norbi!
Üdvözlök!
Mindenki. Illetve hát sajnos Balázs egy picikét lebetegedett, Dajka Balázs, és ezért ő telefonon hívtuk, ő volt kijelölve mai beszélgető partnerünknek. Szia Balázs!
Hello, sziasztok, és üdv a hallgatóknak is!
Balázs ugye a 24.hu sportrovatának rovatvezető helyettese, bár ezt lehet, hogy már el se kell mondjam, hiszen Balázs többször volt már itt veletek, velünk az itt szerben. Feltételezem abból, hogy egy magyar labdarúgó szakírót hívtunk meg vendégnek, Norbit, abból ki is találjátok, hogy mi lesz a téma, magyar labdarúgás lesz a téma. 21. forduló előtt pénteken veszük föl ezt az adást, ami azt jelenti, hogy hát mondjuk úgy, hogy közel a kétharmadán, vagy majd, hogy nem a kétharmadán vagyunk túl a magyar labdarúgó bajnokság NB1-nek, az OTP Liga NB1-es küzdelmeinek, és arról fogunk beszélgetni, hogy a Vasas, a Honvéd, a MOL Fehérvár FC, vagy esetleg más fog kiesni ennek a bajnokságnak a végén. Elsősorban ezt a három klubot szeretnénk egy kicsit ízekre szedni, a játékát, a koncepcióját, a játékos politikáját, hiszen az látszik, hogy míg a többi klub már egy picikét ellépett, még a 9. Újpestnek is 23 pontja van, 2 ponttal már megelőzi a MOL Fehérvár SC-t, ők azért stabilan próbálnak leszakadni a mezőnytől. Mit láttok? Első rövid okként, Norbi, mi ennek az oka?
Ennél a három csapatnál?
Így van.
Hát nagyon egyszerű válaszom lenne a győzelmek hiánya, vagy hát a kevés győzelem, főleg a tavaszi szezonban. Ha ezt a három csapatot vesszük alapul, ugye látszik, hogy három győzelme van a Vasasnak talán, tehát lement két kör, szóval lement két kör a bajnokságból, három győzelem, ez nagyon kevés. Látszik, hogy a tavasszal próbál a Vasas fölzárkózni, de ugyanúgy az utolsó helyen van, mint mondjuk Kútor Attilával volt a szezon elején. És talán 4 döntetlenje van most a tavaszi szezonban talán.
Konkrétan egyik csapat sem nyert még tavasszal bajnoki mérkőzésen.
Igen. Igen.
Azért ez beszédes adat.
Elég beszédes adat, illetve most itt megnézegettem itt a utóbbi 3 évben hasonló, tehát a szezonnak a hasonló szakaszában, mondjuk 21-22 forduló után, amelyik csapat az utolsó 3 helyen állt, abból egy biztos, hogy kiesett, de inkább 2. És hát sanszos, hogy rendben, hogy még szoros a vége a mezőnynek, de azért körvonalazódik szerintem, hogy ez a három csapat
lehet. Nagyrészt ezért beszélgetünk erről és most erről, mert ez egy olyan érdekes adat, ami hát ugye visszatérő az NB1-ben, hogy aki 21-22 forduló után a végén ragad, az nagyon-nagyon nehezen szakad ki onnan. Balázs, te hogy látod a három csapat pillanatnyi helyzetét, okát, miért nincs nekik több győzelmük? Már csak így tavasszal sem, hiszen egy sincs.
Hát mutatja, hogy mennyire nem értek hozzá, hogy nekem volt titkos dobogó esélyesen volt a szezon előtt a Vasas, így lényeztem a keretet, és hú, magyar szinten egész jó nevek. Aztán hát kiderült, hogy ez nem jelent semmit, meg hiába szimpatikus a koncepció, hogy felrakunk egy keretet magyar játékosokkal, ha ettől ez nem működik, és hiába vannak olyan támadó játékosai, mint mondjuk Radó, vagy Hollander, vagy Novotny, egyszerűen teljesen impotensnek tűnik a Vasas, bár egyébként tavasszal ugye 4 meccset is döntetlen behoztak, tehát jóval reménytelibbnek tűnik a tavaszuk, még így is nem győztek, mint az őszi vergődés. Hát a Honvédnál szerintem a legegyszerűbb oka az, hogy borzasztó vékony és gyenge ez a keret. Az éve, igazából nyilván biztos kitérünk majd erre hosszabbra, és szerintem évek óta nagyon rossz irányba ment el a Honvéd, annak ellenére, hogy az egyik legjobb akadémiája van az országban, és ezek a kapkodós edzőváltások se vezettek sem erre. A legnagyobb kérdője a Fehérvár, amelyik a transfermarktnál ugye második a keretérték alapján a Fradi mögött, és hát ehhez képest elég komoly válságban van, és nekem a legnagyobb meglepetés, vagy nem is tudom, hogy milyen jelzőt használják a Fehérvárra kapcsolatban az, hogy sokszor beszéltünk, akár mi is arról ketten a szerkesztőségben, hogy mennyire kell lennének a magyar focinak azok a személyek, akik a külföldi világban, topligákban szocializálódtak, és a Fehérváron ugye pont két ilyen edző égett meg, gondolok itt Szabi Csimére és most Huszti Szabolcsa, akik azért a pályafutások jelentős részét komoly bajnokságban húzták le, ahol magukba szívhattak olyan dolgokat, amiket mondjuk az itthoni nívónál sokkal komolyabb közegben sajátítottak el, és ehhez képest leültek egy olyan csapathoz, akiben amúgy nagy potenciál lenne, gondolná a szurkoló így, ha csak a Fehérvárt nézi, és az ott megjelent számokat, és aztán totális betli volt, ugye Szabics is, és most Huszti is, most már odáig ment, hogy a hétvégén már a játékosait is azért elég nyíltan kritizálta, hogy nem érzik át ezt a bennmaradásért vívott harcot, ami egyébként valamilyen szinten szerintem érthető, mert játékos szempontból biztos, hogy érzed, hogy ez a keret sokkal többre hivatott, és biztos, hogy nem úgy mész ki a pályára, hogy úristen, most két ponttal vagyunk a kieséstől. Csak kérdés, hogy mikor tudatosul a játékosokban, hogy itt most tényleg egy harmada maradt a bajnokságnak, hogy a Fehérvár valahogy kiegyenesítse ezt a szezonját, hanem akarnak ott a nagy palota forradalmat, vagy a szurkolók részéről valami csúnya dolgot.
Szaladjunk végig akkor visszafelé a 9. pontosabban a 10. helytől, a Fehérvártól a 12. Vasasig, és menjünk kicsit végig rajta. Kezdjük például azzal, hogy mit láttok a Fehérvár játékos és edző kiválasztás politikáját illetően?
Általán nagyon tisztelt vezetőedző, aki most ismét dolgozik az NBA-be, vele beszélgettem a napokban.
Kivel?
Bognár Gyurival. És amit mondott, utána megnéztem a Fehérvárban. Most, hogy az Ivzivadze már nincsen, a Kodró az egyetlen úgymond befejező csatár, aki veszélyes a kapura, az ellenfél kapujára.
Tehát klasszikus targetman, igen, 9-es.
Viszont október óta nem szerzett gólt. Tehát a tavaszi szezonja neki sem megy. A két szélső, mondjuk a Sönszabi meg a Castrati inkább kiszolgáló, tehát inkább a gólpasszok, mind a ketten adtak 3-3 gólpaszt, ez mondjuk nem azt mondom, hogy rossz, de inkább a gólokat is szerezhetnék. A többi játékos védekező középpályás, most a Dárdai Palkót leszámítva. Igazából van 6 vagy 7 védekező középpályásuk, akik inkább oldalra mozognak. Felgyógyult az Uri, aki támadó középpályás, de neki nem az a feladata, hogy előre menjen. Tehát nagyon nem is megy előre a kezdőkörből, és van 10 védő a keretben. Tehát egy ilyen nívójú minőségű kerettel, ami a Fehérvár rendelkezik, szerintem ez hiba, hogy nincs legalább még 2-3 befejező csatáruk.
Ahhoz képest egyébként, hogy 10 védő van a keretben, a Vidi átlagos XGA mutatója, tehát az, hogy hány és milyen minőségű helyzetet enged az ellenfeleknek, az összes XGA az 35,52, azaz 12-ek pillanatnyilag, ezzel tök utolsók az NB1-ben. Ami hát azért valahogy ennek ellent mond, még a kapura lövésekkel, illetve a helyzet mutatójával, csak kapura lövéssel nincs olyan gond, abban 7-ek, 10,3 lövéssel 9 perc alatt, tehát lövőhelyzeteket ki tudnak alakítani láthatólag, viszont gyenge minőségűeket, mert 11. helyek az XG mutatóban. Ami hát valószínűleg azt jelenti, hogy vagy nincs elég minőség, vagy nincs elég tudatos támadásvezetés, játékos minőség, vagy támadásvezetés hiány van ebben, tudatos támadásvezetés hiány. Balázs, te hogy látod ezt?
Hát kicsit egyébként hasonlóan érzem a Fehérvárnak a gondjait, mint a Honvédnak, olyan szempontból jelezve egyébként a két keretet, szóval nem nagyon lehet összehasonlítani minőségben, vagy nevek alapján, hogy és erre rácsatlakozom, te mondod, hogy igazából kevés az a játékos, aki el tudja jutatni a labdát ahhoz az emberhez, aki ezt meg is tudja oldani. Tehát hiába van két jó szélsőd, hogyha mondjuk a középpályáról nem kapnak olyan támogatást, és nincs a Fehérváron se érzek kreatív játékost igazából, és a Honvédnál is hát az a Nikola Mitrovicnak kellene ott középen sertepert élnie, aki Újpesten szerintem az NBA egyik leghasznosabb középpályása volt, mondjuk 5-6 éve, de a Honvédban poroszkál szegény, és a Fajévára ezt érzem, hogy egyszerűen nincs olyan, valószínűleg ez össze is függ a amit te mondtál azzal, hogy a kevés minőség, vagy alacsony minőség lehetetek vannak, hogy egyszerűen nincs egy olyan játékos, aki elinduljon, levegyen két embert a középpályára, és ezzel mondjuk megcsinálja a helyet akár a szélsőknek, akár a 9-esnek. Ugye most visszavitték télen a Kecskeméten jól teljesítő Szabó Leventét, de hát most nyilván nem ő lesz az, aki majd hirtelen elkezdi a Kódró válláról levenni a terhet, meg nyilván más játszani mondjuk egy Kecskemétbe, amelyik egy teljesen más stílus képvisel, mint attól a Fehérvártól, akitől egyébként mindenki azt várná, hogy egy nagyon kezdeményező és támadó szellemű focit játszana. Más kérdés, hogy ahogy az előbb is elhangzott, nincs meg hozzá az a fajta emberanyag, amivel mondjuk ezt a fajta stílust lehetne játszani. És az is jól látszik egyébként, hogy például az az Ilzi Vádze, aki tavasszal ugye az Újpestet gyakorlatilag szinte bent tartotta, vagy az a Petriák, aki azért gólban vagy gólpasszban elég erős volt itt az NBA-ben, ez a két ember nagyon sokat tudna hozzátenni, vagy segíteni ennek a csapatnak, de már egyikük sincs a csapatnál. Az a Bumba, aki Kisvárdán elég jó számokat hozott, a Fehérváron egyelőre nem nagyon hallott magáról.
Hát sőt, éppen az eligazolásáról hallani.
Igen, és akkor ugye, jól emlékszem, ő volt az, aki azért Révész Attila is beleállt egy párszor, úgyhogy itt azért biztos, hogy a játékos mentalitásával, hozzáállásával is kell, hogy legyen olyan probléma, hogyha ez ennyire nem működött neki most már a második helyen az NBA egyen belül, úgyhogy igazából egy nagy kérdője nekem azt a jelván, és én nem én abszolút értem azt a koncepciót, amit ők próbáltak ezzel a két fiatal itthon jó nevűnek számító edzővel, de hát ugye az már előtte való években is kérdőt, mert azért Márton Gábor se tudott ebből a Fehérvárból a nagyveretes csapatot összehozni, annak ellenére, hogy előtte például mindenki csodálta a munkáját az Zalaegerszegnél, hogy abból a nem túl masszív Zalaegerszegből milyen jó kis brigádot hozott össze ahhoz a tavaszon. Úgyhogy hát ilyen szempontból hasonló cipőbe jár szerintem ez a két csapat, a Fehérvár és a Honvéd, hogy évek óta mindent megpróbálnak, de nem látni. Tehát rengeteg igazolásuk besül, és valahogy még azt se látja az ember a pályán, hogy lenne egy konkrét koncepció, amivel próbálnának érvényesülni, hanem kicsit ez az ad hoc foci. Más kérdés, hogy nyilván amit szoktunk mi beszélni, vagy te mindig mondod, hogy a magyar fociban nagyon kevés az olyan csapat, aki első szándékból akar játszani, és hiába áll ennyire hátul a Fehérvár, azt gondolom, hogy az ellenfelek többsége még mindig úgy megy fel a Fehérvár ellen, hogy ez egy erős csapat, és inkább kivárásra játszanak ellene. Itt pedig visszajön az, amit beszéltünk, hogy ha nincs kreatív embered, akkor egy masszívan védekező csapatot nincs, aki megbocson.
Hát jó, de őszintén szóval a magyar NBA-ben most pillanatnyilag két csapat van, aki őszinte játékot játszik, a Paks meg a Zalaegerszeg, még a Fradira sem mondanám azt, hogy első szándékból támadó futballt játszik. Tehát mondjuk 10-2 az arány a reaktív vagy proaktív futball között, ami mondjuk elég beszédes adat. Norbi, valamit szerettél volna mondani?
Igen, annyiban vitatkoznék a Balázzsal, hogy a Videótonnál 3 éve, ha azt veszük az előző 3 szezont, Marko Nikolic a 3. helyen állt a Videóton.
Hát az mikor volt már? 18-ban?
19-20, tehát az a COVID-os bajnokság, 3. helyen álltak, 67%-os teljesítmény.
Mert már sokkal régebbre gondoltam hát volna.
Igen, azóta volt egy pár edző.
Azóta akkora jövésmenés volt ott, hogy ihaj.
Igen, említette Balázs a Márton Gabit, szintén 3. helyen állt a Videóton, vagy a Fehérvár akkor, kicsivel több mint 50%-os mutatóval. Ha a mostanihoz vesszük, a mostani eredményekhez képest, ezek fényévekkel előrébb vannak. Én nem tudom, mi a koncepció, vagy vezetőségi döntése a Fehérvárnál, de ezeket a számokat nézve, ezeket az edzőket sokkal jobb teljesítmény nyújtott a Fehérvár.
A jelenleginél.
A jelenleginél sokkal jobb teljesítmény nyújtottak azok az edzővel az a keret. Nem hinném, hogy rosszabb keretük volt. Tény, hogy külföldi válogatott játékosokat eladtak az elmúlt évben. De ők inkább a védekező játékosok, akár a Muszliu említhetném, akár a Rus, tehát ők mindig védelmet erősítik. És igazából tényleg az Ilzi Vádze volt az egyetlen, aki legalább tudott is gólt szerezni.
Kicsit nézzük meg az edző kérdést. Szerintetek az milyen elképzelés vagy megoldás, és egyébként minden tiszteletem Huszti Szabolcs játékos karrierjére, de azért nézzünk egymás szemébe. Huszti Szabolcs egy papír nélküli edző. Lényegében a Fehérvár, Magyarország második leggazdagabb klubja megkerüli az MLS szabályzatot, egy olyan edzőt ültet le a kispadra, akinek nincs megfelelő végzettsége ehhez, és mellé ültet egy olyan, hát nem mondom, hogy bábot, másodedzőt, akinek viszont van. Ugye hasonló a helyzet egyébként Kisvárdán is, zárójel bezárva. Török Laci jól látszik, hogy karba tett kézzel ül végig minden meccsen, majd megy és nyilatkozik egyet a végén, illetve a meccs előtt is nyilatkozik, közben pedig vagy révész, vagy pedig a, hogy hívják a kis
Erős Gábor
meccsel folyamatosan. Tehát Kisvárdát zárójelbe tettem, de mi a véleményetek az edzőváltás, az edzőválasztás kérdéséről, politikájáról Fehérváron? Van ebben ráció?
Megteheti. Tehát, hogyha az MLS engedi ezt a kiskaput, ugye Debrecenben is így dolgozott a Szabi.
Igen, ott se sok sikerrel.
Az igen, az egy más kérdés, az a szakmai rész, de hogyha az MLS ezt engedi, van ilyen szabály, vagy nem tesz rende semmit, akkor most nem azt mondja, hogy miért ne tenné meg, de látod, hogy megteszi. Az más kérdés, hogy jól döntött a Fehérvár, hogy Juhán Szóan meg a Huszti Szabolcs 3 éven még kerettag volt, vagy hát futballoztak a Fehérvárban.
Maradjunk a Debrecennél. A Debrecennél most ugye egy olyan szerb edző van, aki egyébként utánpótlás edzőségtől fölfele járta végig a ranglitlát, tehát komoly tapasztalatot szerzett. Nem egy olyan edző van, aki játékos karrier után egyből beült egy csapat élére. Ráadásul ugye látunk már ilyet a nagyvilágban, hogy valaki kiesett a kezdőből és beült edzőnek, és remekül működött, csak egy kicsikét más játékos minőségű csapatoknál szokták ezt meglépni, ezt a figurát. Ott, ahol egyébként mondjuk a játékosok világklasszis szinten futballoznak, Magyarországra ez annyira nem jellemző, itt inkább építeni kellene játékosokat, és játékosokon keresztül a csapatjátékot is építeni. Mennyire lehet alkalmas erre egy olyan edző, aki tulajdonképpen, hát Fehérváron ugye abból volt a probléma, hogy még az NB3-at sem volt hajlandó elvállalni. Mert hogy ő felnőtt csapatot szeretne edzeni első osztályot.
Hát ez Garancsi István, szerintem most ő is valószínűleg ezt a kérdést ízlelgeti magában. Az látszik, hogy ő azért letette a voksát a Juhász Rolandon, a Huszti Szabolcs páros mellett. Eleinte ugye sokáig évekig játékosként, és aztán most a klubházba. Hát én azt gondolom, hogy ez egy nehéz téma le, hiszen ha az ember azt gondolja, hogy az ember vagy azt látja, hogy Huszti Szabolcs mit tett le játékosként, akkor maximális tisztelt előtte, és le a kalappal előtte. Más kérdés, hogy ott is volt egy ilyen, ami eléggé megosztotta a szurkolókat, gondolok itt a válogatottság lemondására. Egy elég karakán, karakteres, megosztó figura, de ha most én azt gondolom, hogy kívülről nem belátva a kulisszák mögé, hogy miért döntötték ő, miért döntött mellette Garancsi, illetve a Fehérvár, hogy az ő neve, az ő személye, az ő játékosként képviselt profizmusa, illetve a Juhász Rolanddal való jó kapcsolata és barátsága, az lehet egy ilyen gyümölcsöző munka eredménye, és mondjuk az ő neve és hitelessége, mint ahogy mondjuk a válogatottnál bejött ez Dárdai Pál esetében, hogy egyszerűen játékosokat vitte magával az ő impulzív tüzes stílusa. Hát nem látom, hogy Huszti milyen edzéseket tart, és hogy az öltözőben mennyire hisznek, vagy mennyire mennek utána a játékosok. Minden esetre most kellően belenyúlt a Fehérvár, és szerintem erre senki nem számított, hogy ilyen összezvanást produkál a csapat, és sok mindent elmond egyébként a Fehérvárnak a szezonjáról, hogy konkrétan 21 forduló úgy ment le, hogy nem tudtak egymást nem két győzelmet adni. Ha jól tudom, még a Vasas és a Honvéd tudja még ezt a gyászló statisztikát nem mutatni, nem véletlen valószínűleg, hogy ez a három csapatban ennyire hátul, mert ez mutatja is, hogy egyszerűen nincs semmi konzisztens, semmi állandó ebben a három csapatban, az a tiszteletes nagy hullámzás, és mondjuk még az az Újpest, vagy az a Mezőkövesd, amelyik össze egyáltalán nem tűnt stabilnak, vagy masszívnak, még azok is most meglepően jó csapatnak tűnnek, ha ezt a hármat nézzük, és ezt hasonlítjuk velük kapcsolatban. Ahol mondjuk ugye Mezőkövesden egy olyan Kuttól Attilát hittek oda, aki a Vasasnál hát nem tudta hozni azt, amit elvártak, vagy amit mondjuk az MB2 alapján kitűztek elég célnak, és aztán most meg szinte gólos se lehet lőni a Kövesnek, és teljesen megindultak fölfele, úgyhogy igen, ez nagyon jó kérdés lehet, hogy mennyire szerencsés megégetni egy olyan edzőt, akinek mondjuk nincsen még jelentős felnőtt pályafutása, de ennek szerint kellően határozott ahhoz, hogy ő tudja, mit akar, és akkor lehet, hogy a klubvezető azt mondta, hogy Szabikám, jó, akkor ideálom neked ezt a csapatot, és mutasd meg. Hát egyenlően nem sikerült megmutatni.
Lehet, hogy félreértettem, azt mondtad, hogy nem akarta az NB3-as csapatot elvállalni.
De én úgy tudom, igen. Hogy ez lett volna neki lehetősége, én úgy tudom, annak idején Kovács Zoltán volt még a sportigazgató, és én úgy tudom, hogy az volt a terv, hogy oké, Szabi fölép, vagy Szabi, bocs, ja igen, Szabi, igen, fölépítünk, itt az NB3-as csapat, gyere, próbálkozzál, edzősködjél, de ő ezt nem szerette volna, és utána nagyon gyorsan egyszer csak kikötött Debrecenben.
Hát, hogyha most megint a Balázsra visszatérve, szerintem ez vezetői hiba, mert hogyha most már Kuttor Attilát említette, aki feljutotta az NB2-ből a Vasast, le lehet nézni az NB2-t, de mégiscsak 38 fordulót kell lejátszani.
Hát és előtte mondjuk 3 évig senkinek nem sikerült, ez pedig próbálkoztak becsülettel.
Igen, lehet nevetni a Kuttor Attilán, kapott 7 meccset az NB1-ben, szerintem nem lett rosszabb edző, tény is volt, nem volt győzelmük azt hiszem a Vasassal, utolsó helyen állt a Vasas, elment Mezőkövesdre, ahol tehát a keret fele szerintem külföldi. Tehát nem hinném, hogy ez pedagógiai vagy szakmai probléma mondjuk egy edző részéről, vagy már Kuttort említettük, aki jobban megérteti magát egy légiósokatai csapatban, mint a Vasasnál. A Fehérvárnál, ha a számokat nézzük, a Mihály Boris volt ugye a Szabolcs előtt, ugyanúgy 11. helyen, vagy 10-11. Helyen állt a videóton. Semmivel sem szerepelt jobban, vagy rosszabbul.
Hát egy egész jó tavalyi évadot produkáltak Borisszal, tehát ott még úgy nézett ki, mintha lenne valamiféle látszata a munkájának, aztán a bajnokságot nem kezdték jól, vagy nem kezdték sikeresen, ami meg is ágyazott Borisnak, bár megint csak az Zuhany híradó szerint ott már a bajnokság végén el volt döntve, hogy nem ő lesz, csak nem jött az az edző, akit szerettek volna, ezért maradt.
Hát ezek mindig a találgatások, tény és való, hogy...
Nem kapkodás ez? Nem egy zagyvaság ez? Egyik pillanatról a másikra döntés halmaz?
De.
Mondtátok az Újpestet. Az Újpest másfél éve ugyanaz az edző, többször voltak kieső helyen, mégse küldik el, és valahogy a munkája egyébként úgy, hogy folyamatosan ad el játékost a belga tulajdonos, és folyamatosan botrány van a klub finanszírozása, adásvétele, stb. Körül, ami hát valószínűleg nem segít a helyzeten. Előbb-utóbb mindig összerakja ezt a csapatot úgy, hogy valahogy kinéz a játéka, következetes edzésmunka van, következetesen oktatja le a játékot. Nyilván ott is a minőség hiányzik előről, ezért nem feltétlenül lőnek sok gólt. Amikor volt egy jó csatáruk, Zicevázze lőtte gólt, most, hogy nincs, kevesebbet lőnek, de egyébként a játékuk kinéz valahogy, tehát visszatérő jeleket lehet rajta látni. A Fehérváron én még ezt se látom.
Jó, de most egy Újpest szurkolót mivel győzöm meg, hogy mi a cél? Tehát, hogyha én Újpest szurkoló lennék, és jó, a fiamat azt mondanám,
Ezt én azt mondom, hogy oké, de ezt felejtsük el, mert tudjuk most már 5-6 éve, hogy nem ez a cél. Az a cél, hogy egy stabil NB1-es csapatot hozzunk létre, most már büszkén mondhatja a Düsatel, hogy saját nevelésű játékost adott el 2 is olyan pénzösszegért, amit Magyarországon nem nagyon szokás házon belül, és akkor itt megint csak visszacsatolnék a Fehérvárra, hogy milyen játékos politika az, amikor a kieső jelöltet gyengítem, vagy hozok el 2 játékost onnan, és tőlük várom az erősítést, ami láthatólag erősítés, mert az egyik góllal, a másik meg szintén góllal mutatkozott be Fehérváron. Akkor milyen a játékos állományuk ott? Milyen a játékos politika ott?
Ezt mondjuk Garancs István kéne megkérdezni.
De miért nem a szakmai felelős? Volt itt szakmai felelős Kovács Zoltán, Sallói István, most Juhász Roland. Csupa 90-es évek, 2000-es évek elejének kiváló labdarúgója.
Hát
mindegyik volt külföldön, nem keveset.
Mindegyik ért hozzá szerintem. Tehát szerintem ez nem tudásbecsülés.
De akkor miért fejtsük már meg, mi a baj, mert én nem értem, hogy mi a baj akkor. Lehet, hogy az, hogy túl vannak fizetve? Ugye az is egy nyílt titok, senki nem cáfolta. Mi írtuk meg, hogy az egyik újpesti a újpesti fizetése 5-szörösér, a másik meg csak 4-szeresér ment oda. Mondjuk egyik keresett 1 millió, 1 millió 2 körül, a másik 7-800 forint körül, most mind a kettő 10 meg 12 ezer eurót keres egy hónapban. Hát azért...
Nyilván sok.
Ez nem is a sok, az elv. Tehát ha valaki 1,2 millió forintot keresett eddig, úgy, hogy lépdelt föl a fizetési ranglétrán, egy szigorú fizetési ranglétrán, és egyik pillanatra a másikra kezébe adnak mondjuk 4-4,5 millió forintot egy hónapban, attól jobb labdarúgó lesz?
A max kényelmesebb.
Nagyobb teljesítményt várhatok tőle?
Hát kérhetett tőle, de valószínűleg nem fog.
Jó, adok neked pénzt, nem tudsz úszni, tudsz úszni akkor? Tehát,
ez focizni, csak nem fog tudni, mondjuk 10 másodperc alatt.
De nem fog ötször jobban futballozni.
Nem.
Akkor nem lehet, hogy itt az a probléma, hogy egyébként hihetetlenül túlfizetett játékosok vannak a Fehérvárban, a teljesítményükhöz képest mindenképpen.
Hát és mi alapján határozod meg akkor a fizetését?
Hát a Fehérvár láthatólag a Fradival szeretne versenyezni, még fizetésben is a Fradival szeretne versenyezni, de fény évekre van tőle, fizetésben egyébként szinte pariban vannak jó néhány játékos a Ferencvárossal. Talán a Ferencváros most már Traoré érkezésével egy-két labdarúgóval azért elszaladt a magyar mezőnytől is, de átlaggal azért versenyben van a Fehérvár. Tehát én valahol nem értem ezt az üzleti politikát a maga 2200 nézőjével a Fehérvárnál, tehát... megfoghatatlan számomra ez a történet, de hát nyilvánvalóan ugyanez igaz a Honvédnál is, és akkor szerintem hagyjuk a Fehérvárt, nem fogjuk megfejteni. A Honvédnál is edzőkeringő, sportigazgatókeringő, tulajdonoskeringő, itt minden lecserélődött 3 év alatt, a teljes keret lecserélődött 3 év alatt. Balázs, ez téged különösen érzékenyen érint, hiszen alapvetően Honvéd érzületű ember vagy. Itt látsz koncepciót? Igen.
Nem látok semmi koncepciót, sajnos így nagy kapkodást látok, ugyanígy, mint ahogy a magyar klubnál is az előfordul, és hát egyébként pont azon gondolkoztam még délelőtt, hogy az is a Fehérvár, ugye nézegettem, hogy a Fehérvár megvette, és az Újpest eladta a Fehérvárnak ugye Katonát és Csongorit, és hogy annó mennyit bosszankodtak a honvédjukkelek azon, hogy Hemingway is azt mondta, hogy hát mindenki eldul a csapatba, és akkor még tényleg ugye rengeteg akadémista játszott a Honvédba, és aztán sorra vitték is el őket a klubból, gondolok itt arra, hogy Hosszer elment az MTK-ba, vagy a Puskásba, nem is tudom, melyik volt előbb a kettő közül, a Botkát elvitte a Fradi. Tehát, hogy tényleg...
De nem ez a normális futballmenet? Nem ez a normális futballmenet?
Abszolút, szerintem, és szerintem minden Honvéd drukker úgy van vele látva a mostani csapat bukdácsolását, hogy előbb elfogadná mondjuk azt, hogy csak döntetlenre futja egy amúgy nem túl acélos, bár tényleg elismerem, hogy Kuttor által elég jó stabil lehetett mezőköves, de nem. Ha mondjuk a 19 éves akadémistákat látná megszakadni, akiknek remélhetőleg az ember leíván azt gondolja, hogy 4-5-7-8 év után jelent valamit a klub, meg a mez, mint az, hogy azokat a sokadik no-name légiós, akiket hoznak, és egyébként pont itt keresgéltem, hogy hova lett. Nekem az ősszel az egyik kedvenc játékosom volt, bár nagyon kevés lehetőséget kapott a Skót edzőnél a Keresi, sőt már évek óta a figyelem, ahogy szerintem az egyik legnagyobb potenciál a bíró szélső itt a fiatalok között. Aztán most egyszer csak eltűnt Plafuricsnál a keretből, és most láttam, hogy Siófokon MB2, mert nincs semmi baj, mert 19 éves srácot le lehet passzolni, de azt gondolom, hogy szurkolóként az ember néha vagy nem mindig, nem néha, hanem általában jobban, könnyebben azonosul, még akkor is, hogyha tudja, hogy ez a mai futball már nem feltétlenül a klubhűségről, nem feltétlenül a saját nevelésekről szól, de hát különösen akkor fájó nézni az elmúlt évek vergődését, mert ugye azt azért említsük meg, hogy a Honvéd most úgy utolsó előtti, hogy az elmúlt két bajnokságban utolsó és utolsó előtti fordulókban biztosította be a bemaradását, tehát ez egy elég régóta ott lebegő kard a fejük fölött, hogy azért 2017-ben egy félig akadémista és félig hasznos, használható a klub és a Kispest körüli hangulatot átérző légiósokkal, gondolok itt Kamberre, Lovricsra, Lentafánéra összerakott rossziféle csapat lett bajnok, és hát most 6 éve volt, és az ember olyan távolinak érzi, mint hogyha évtizedek teltek volna el azóta, hogy persze nyilván is egy kifutott szezon volt, hiszen előtte is már nagyon sokszor volt.
Annyira nem, mert előtte harmadikok voltak.
Így van, az első rossz érában 2013-ban is volt egy harmadik hely, de az ugye nagyon sokszor volt a Honvéd mezői második felébe, és aztán jött egy ilyen álom szezon, aztán visszasüllyedt az egész valóságba, vagy ebbe a postányba. Úgyhogy hát szomorú ezt látni, de nem csodálkozik az ember, és tényleg szerintem ennek a keretnek nem mondom, hogy nem lenne benne több, de egyszerűen azt látja az ember, hogy az egy darab nem álló kicson kívül, aki iszonyatosan hangulatember, és ha van kedve, akkor pazar a dolgokat művel, hogyha nincs, és ebből sajnos sokszor láttuk az elmúlt fél évben, akkor téblából a pályán, de leginkább azt jelentik, hogy nincs mögötte olyan ember, aki mondjuk ki tudná őszolgálni, vagy ne csak ő legyen az egyedüli, aki a 16-oson belül tud kavidnázni, és ha már ott emlegetted az időt a Fehérvárnál, hát akkor a Honvéd is ugye elég csehül áll ebben, mert 27,3-as az XG-je, és ezt 5-tel lőtte alá. Úgyhogy helyzetek vannak, még ha olyanok is, amilyenek nem túl magas szintűek, de egyszerűen ezt nem taszítja a kaput ez a csapat. És hát most már mindent elmond a szezonról, hogy abban 4 győzelemből, ami pont egyet több, mint a Vasas 2-t, a szintén elég zsengő Vasas ellenszedett a Honvéd. Aki most egyébként tavasszal, én azt látom, hogy Klaszulics megpróbált támadó focit játszani és kockáztatni, hiszen látható, hogy egy pontokkal nincs kisegítve a csapat, de hát Újpesten 1-0, 2-1-es vereség a Kisvárda ellen, egy egész jó első 60 perc után egy döntetlen a vége, Kecskeméten kétszer vezetett a Honvéd, és meglepően jó volt a szezon meglepetés csapat ellen, ott is döntetlen lett a vége, és aztán a Debrecen ellen egy 0-1-ről fordítás, és a végén vereség, tehát igazából ugyanazt látja az ember, mint évek óta, hogy nem tud, nincsenek olyan egyenlőségek a Honvédban, akik egy szorosabb, egy izgalmasabb meccset meg el tudnak dönteni a csapat javára. Arról nem is beszélünk, hogy ez a klubházban is, ami volt Kun Gábortól kezdve a horvát sportigazgatóig, meg a spót, nem lehet kiigazodni igazából a viszonyokon.
Na, én pont ebbe szeretnék belekapaszkodni, mert látok némi párhuzamot a Fehérvár és a Honvéd működése között. Ugye 3 évvel ezelőtt, ha jól emlékszem, akkor adta el Hemingway úr, ugye az új magyar befektetőtnek, a Metalcom ZRT-nek a Honvédot, egy szabad szemmel jól látható összegér, mert hát ugye minden eladó, ha megfizetik, akkor köszönöm szépen, én hátradőlök, és innen kezdve szurkolok tovább a Honvédnak. És körülbelül úgy kezdődött az új tulajdonossal a nyári átigazolási időszak, mint hogyha nem lenne holnap. Tehát olyan játékosokat és olyan pénzekért hoztak játékosokat, hogy egy jó, ja, és hosszú távú szerződésekkel, hogy egy több tucatot, tehát szerintem majd Normi meg fogja mondani, hogy hány játékos van még mindig ott 3 év után Honvédnál, aki akkor is ott volt, szerintem nem sok, de olyan pénzekért szerződtettek játékosokat, akiknek már híre hamva sincs ott, hogy az ember egy józan egyszerű számítással azt mondta, hogy hát ezt nem lehet hosszú távon tűrni. Tehát ugyanaz a fölvetés vagy kérdésem, hogy attól, hogy túlfizetünk játékosokat, és mondjuk nemzetközi, közép-európai nemzetközi léptékben is komoly fizetéseket adunk neki, attól azt gondoljuk, hogy jobb lesz a focink? Ha többet fizetünk, akkor többet tudsz, jobban tudsz futballozni?
Nyilván igen, ezzel egyetértek, nem. Viszont a Honvédnál szerintem sokkal nagyobb a probléma, mint a Fehérvárnál. Tehát említetted ezt a 3 évet.
Hát elfogyott a pénz akadémia. Konkrétan. A Honvédnál látszott, hogy elfogyott a pénz, mert ugye ennek a irdatlan költekezésnek az lett a vége, hogy idén nyártól elkezdték elzavarni a különböző gyűjtment légiósokat, akikről azt se tudták, hogy kicsoda, hatalmas zsákbomacskákat vásároltak, mindenféle komolyabb scouting nélkül nem néztek, figyeltek egy-másfél évig pontosabban. Tudom, hogy van olyan játékos, akit figyeltek fél évig, egy évig, de aztán őket nem vásárolták meg valamiért, mert isteni sugallatra jött egy menedzser, jött egy ajánlat, jött ez a horvát ember, aki hozta a saját brigádját, a skót ember, aki hozta a saját brigádját, mert nem hallgatunk rátok. Ugye Kopányi Geri volt a scout vezetője, már ő sincs ott, ha jól tudom, a Honvédnál, akivel én beszélgettem sokat, és mondta, hogy Attila, hát én tudom, hogy kiket ajánlottam nekik, egy játékos sem vettünk meg azok közül, akik ingyen jöhettek volna így meg úgy, és egyébként hoztak másokat helyettük, mert rábeszélték őket. Totál fejetlenség.
Teljes káosz van, és pár héttel ezelőtt Kovács Kálmánban beszélgettem, aki elmondta, aki mindig őszintén beszél a Honvédról, segítő szándékkal, nem kíváncsiak a munkájára Kispesten. Ő ezt szerintem elfogadta már, de azért van véleménye, és ő mondta azt, hogy ki kéne mondani, hogy a bennmaradásért küzd a Honvéd, de ezt a vezetők sem mondták, és se az idény elején, se menet közben. Teljes káosz van a klubnál, a tulajdonosváltás óta csak az Iván Lovrics maradt a keretben, aki 37 éves, meg a Tomás Tuivel, aki 29. Elküldtek 13 magyar játékost, tök mindegy, hogy akadémista vagy magyar futballista eljött a Honvédtól az idén végén, tehát a 20-as év végén, és még menet közben még 4. Tehát ez 17 magyar játékos. Beszéltünk itt Keres Izaláról, de az csak egy. Tehát elhiszem, hogy nagy tehetség.
Ott a kis Kocsis, aki szintén
jó,
nagyon
akkor
ügyes.
Kettő, bocsánat. Tehát ők nem fogják megváltani egyedül a világot, bármennyire is jó játékosok. és úgy látom, hogy igen, a Kerezsi Zalánt eladták, vagy a kölcsön adták MB2-be. Tehát szerintem a vezetők se tudják a Honvédnál, hogy mit akarnak.
De tudják, hát jött az egyik Kun helyett, jött egy másik Kun, aki az Antriában azt mondta, egyébként soha nem volt futball közelébe, hogy ő milyen futballt szeretne látni a kispesti pályán. Ami mondjuk elég vicces egy olyan ügyvezető szájából, aki nem a sportszakmáért felel, hanem azért, hogy hogyan költik el a pénzt. Az előző Kun legalább ilyeneket nem mondott, ő viszont ezek szerint, hát hogy mondjam, túl jó hiszemű volt valószínűleg, hogyha mindenre adott pénzt, amit mondtak nekik a különböző sportigazgatók és a különböző játékos ügynökök.
Hát igen, és ugye a szurkolói körben ez már régóta téma volt, hogy Kun Gábor egy elég komoly miniszter, honvéd érzelmi miniszternek az embere gyakorlatilag, aki nem véletlenül maradt ott elég sokáig annak ellenére, hogy a munkájáról, tehát nem nagyon volt pozitív lenyomata a pályán és a klub környékén. De egyébként, amit Norbi mondott...
Honvéd érzületű külügyminiszterre gondolsz? Jól értettem?
Igen, szerintem jól olvastál sorok között, de amit Norbi mondott, nekem meg az jut eszembe, hogy egyébként igen, meg amit te is mondtál, hogy volt egy időszak, amikor a Honvéd is megpróbált, nyilván a pénzcsap még éppen nyitva volt, és megpróbálta ezekkel a izgalmatlan fizukkal a jó nevű magyar játékosokat külföldön vagy levitézett, vagy sérülésből éppen magát visszaküzdő játékosokat visszahozni, gondolok itt Eppel Marcira, Balog Norbira, vagy éppen Nagy Dominikra, és aztán egyikük talán még Nagy Dominik volt az, akinek volt egy pár meccse és az előző szezonban, ami meg nem sérült, egész jól húzott, de ez is, ők is igazából, hát az az Eppel Marci, aki a bajnoki szezonban a gólkirályként vitte a hátán a Honvédot, és nem lehetett elvenni tőle a labdát, hát szerencsétlen. Azt tudom, Attila, sokat beszéltünk róla, hogy ő egy iszonyatosan lelkis rát, és ugye biztos, hogy benne volt az is, hogy gyakorlatilag az ötösről nem tudott belebotlani egy beadásba, és az nagyon rossz, amikor csatárként csak azt látott, hogy a legnagyobb helyzetek is kimaradnak, de közben játszol, és mindenki a gólt várja tőled. Tehát én azt értettem, hogy ők megpróbáltak kicsit a Fehérvár és a Fradi mögé felnőni úgy fizetésben, mint hozzunk neveket, és akkor abból lehet valami koncepcióval, csak hát ez, ahogy te is mondtad, nagy fizetés még nem lesz egyelő a pályán mutatott teljesítménnyel, viszont cserébe belenyúltak abba az ördögi körbe, hogyha egy keretben 7-8 játékosnak ilyen fizukat ad, vagy lehet, hogy akár többet is, akkor antól már nem fogsz tudni azt mondani a következő játékosnak, hogy figyelj, téged kinéztünk, de csak ennyit tudunk adni, mert akkor átmegy a kettővel arrébb fog kopogtatni, és innentől kezdve a Honvéd saját magát nyírta ki ezzel a koncepcióval. Más kérdés, hogy aztán utána a vezetőség egyben saját magának a bizonyítványát is kiállította azzal, hogy ezeket a játékosokat szépen sorban el is engedte, vagy elküldte, akiket azt horror pénzekért hoztak. Úgyhogy itt nagyon sok sebből vérzik a sztori, és hát most ezt megmenteni, ezt a szezont, ezt már nagyon csicskös ezt, és ugye szóba került Kocsis Dominik, akit szintén egy tök jó habitusú és tudású játékosnak tartok, de sok mindent elmond mondjuk a Honvéd és az ő idényéről, hogy 979 játékperc alatt 0 gól és 0 gól passzol a neve mellett. Úgyhogy egyébként elég sokszor helyzetbe került, és tényleg jól egyegyezik, lendületes sász, de valahogy neki sem megy semmi ebben a Honvédban, és más kérdés, hogy nem is biztos, hogy sokszor ott játszott, ahol neki kellett volna, de hát ez megint oda vezet vissza, hogy olyan döntések születnek, vagy olyan emberek hozzák ezeket a döntéseket, akik nem biztos, hogy ehhez a klubhoz, vagy oda abba a pozícióba lennének. Kellene lenniük.
No, hát nézzük meg akkor a Vasast, a pillanatnyilag utolsó helyen álló Vasast, amelyiknél egy valamit azért el lehet mondani, legalább egy érzékelhető koncepció van, hogy ők csak magyar játékossal szeretnének eredményt elérni. Ezt én üdvözlöm.
Egyetértek.
Nem vagyok ellene a légiósoknak, sőt, azt is mondom, hogy ha nincs olyan adott pozícióra nincs olyan magyar játékos, akit szerzőztetni tudsz, viszont tudsz egy olyan légióst, aki egyértelműen húzó ember, és ezt látod számokból évekre visszamenőleg, akkor igen, igazold le. Még akár kicsit több pénzért is, mint a magyar játékosnak, amit adnál, hiszen külföldön is azért vásárolnak komoly légiósokat, hogy segítsék a csapatot. Aztán itt tulajdonképpen számomra a Vasasnak a pozitív jelzői úgy el is apadtak. Nem nagyon tudok az elmúlt, vagy az idei évad játékával kapcsolatban pozitívat mondani. Ugye a Kutor Attilára már kicsit kitértünk, hogy valószínűleg nem lett rosszabb edző, és ez bizonyítja is. És aztán volt egy olyan edzőváltás, amit senki sem értett. Itt már beszélgettünk erről egyszer-kétszer a tavaszi évad fölvezető adásában, egész pontosan Rutka Rudi azt mondta, hogy ő igazából nem érti, hogy egy egyáltalán nem előremutató idézőjelbe ódivatú edzőt miért szerződtett egy olyan klub, aki mindig azt hangoztatja, hogy ő modern, előrefele mutató játékot szeretne játszani. Na hát ez látszik is a csapaton. Betonvédekezés, abban egészen jók, harmadik helyen állnak XGA mutatóban, legkevesebb helyzetet engedik az ellenfeleknek, viszont hát XG-ben 12-ek, ugye a nyílt játékhelyzetű lövések hány százaléka esett a 16-oson belülről, illetve kívülről adatban 12-ek szintén, a kívülről 9-ek, tehát távolabbról inkább próbálkozik, nem tudják egyszer a 16-oson belőle bejutni a labdát, miközben hát ugye a világbajnokság óta most már az is nyilvánvaló, és nem utóbb, legutóbb Marosi Geri írt egy remek dolgozatot arra, hogy a magyar bajnokság is egyértelműen követi azt a nemzetközi trendet, hogy azok a csapatok eredményesebbek, akik hamarabb többször juttatják be a 16-oson belül a labdát, és ott próbálnak helyzetet kialakítani, mint amikor 20-24-ről próbál valaki lövöldözni. Mit láttok a Vasas játékában? Van benne valamiféle elképzelés, vagy csak próbálkozunk azzal, hogy hát jó nevű játékosaink vannak, szintén szép szabad szemmel jól látható fizetésért, mert ugye ezt is mondják, hogy a Vasasnak már az, sőt, ez maga Nagy Miklós tulajdonos sportigazgató is elismerte, hogy ők már az NB2-ben is úgy építkeztek fizetéssel, játékosokkal együtt, hogy mintha az NB1-esek lennének.
Hát igen, ez látszódott is az igazolásokon az NB2-ben. Hát én most azt látom, hogy van 9 csatárok a keretben. Mondhatjuk azt,
Gót meg hogy nem
jó nevű játékosok. Hát igen, mihez képest. Tehát összesen ez a 9 csatár...
16 gólt hoztak össze, ami egészen döbbenetes, mert a második leggyengébb csapat az 22-vel áll szintén, aki a Honvéd. Tehát 6-tal múlják alul még a Honvédot is.
Igen, és ebből 12-t a csatárok szereztek. Tehát a többi 3 az talán volt egy öngól, meg a Berej Zsombor 2 talán, vagy még Hidi Pattik talán lőtt egyet most. Én azt érzem, elég durva a pályhúz, amit anno a Real Madridnál, hogy igazolunk boldogtalant, pénz az nem számít, az van.
A Vasas a magyar galaktikusok?
Nem, nyilván nem, de hogy megnyitották a pénzcsapot, hirtelen leigazoltak mindenkit, aki akár szabad igazolható volt, vagy nem kellett külföldön, és hazahozták, de igazából, ahogy mondod, meg az adatok mutatják, nem tudják bevinni a labdát a 16-oson belülre. 9 csatánál, úgyhogy ugye beszéltük, hogy van 2 korábbi gól király a keretben, a Hollander Filip meg a Radó Andris. Tehát a Radó aztán 1 gólt szerzett, most még a Hollander viszi úgy a hátán a csatárokat, hogy 5 gólt szerzett, de tavasszal ő sem.
Ugye hát sérült volt, azért mondjuk el, jó. Hogy most ért vissza. Tehát, okay. Ugye,
tehát én nem...
Tavasszal nem nagyon játszott, jó. Nincs annyi játékperc benne.
Meg volt egy óriási hibája, ott a üres kapu fölé rúgta a labdát pár héttel ezelőtt. A lényeg az, hogy azzal egyetértek, hogyha van egy jó külföldi csatárod, vagy játékos, inkább támadó, akit megéri idehozni, az nem vagyok ellene. Tehát ez az, hogy most magyar játékosok vannak a Vasasban, a Kecskemétben is magyar játékosok vannak, és ott vannak a harmadik helyen. Talán 2 légiósuk van. A Paksban 1 sincs évek óta, vagy soha nem is volt, ugye, amióta az NBA-ben vannak. Mégis tetszetősebb, látványos futballt játszanak. Az sokat elmond, hogy a Vasas nem mozdult el az utolsó helyről, vagy a kieső helyekről hónapok óta. Úgyhogy nem akarok senkit megbántani, de nem sok jót jósolok a Vasasnak a szezon végére. És akkor még kicsit visszatérve, ha már légiósok, a Honvédnál most van 3 légiós, akik legalább itt van a Lukic, a Samperion, meg a Dominguez, tehát valamit látsz bennük, hogy legalább próbálnak gólt szerezni. Mit mondtam, hány gólos a Honvéd? Azt hiszem 22.
22, igen.
22, ebből 17-et ez a 3 játékos szerzett. Tehát csúnya szóval megérik a pénzüket, tehát letesznek valamit az asztalra, tény is van, hogy ez nem elég. Tehát ez arra elég, hogy a kiesés ellen mennek. De attól még, hogyha azt nekik játék lehetőséget, akkor a maga gólját megszerzi. Tök mint, hogy 11-esből vagy belebotlik a labdába, de főleg a Lukics azért hozott pontokat a Honvédnek szépen. Elismerem, hogy ilyen hangulatember, vagy hát volt egy ilyen olyan időszaka össze, hogy talán 8-9 meccsen nem szerzett gólt, nem tudom, mi volt a háttérben. Azt is hallottam, hogy télen szerették volna eladni a Zsótér Donáttal együtt, nem jött össze.
Mert mind a kettőnek még a pénzcsap megnyitása előtti időszakból van a szerződése, ami most már szerintem eléggé nyomasztja a költségvetést.
Jó, igen.
Na jó, de hogyha mindenkit kiárulsz, akkor milyen reménye van mondjuk a Honvédnak?
Hát ezt is, ha ezt Honvéd szurkolóktól hallottam, egy részük azt mondta, hogy essenek ki inkább, és újuljon meg a klub. Lásd Diós Győrt, amelyik ugye 3 éven keresztül utolsó fordulóban maradt bent. Kiestek, vélhetően visszajutnak.
De végül is az új stadionosok azok mindig kiszoktak esni rögtön utána, egy-két éven belül. Ugye ez is egy tendencia a magyar klubban.
Haladás értéke.
Debrecen, igen, Diós Győr is akkor sem ki.
Igen.
De hétvégén Fehérvár Vasas lesz, úgyhogy Vasasnak most még egy nagy esélye, hogy itt egy bravúrral magával be is előzze a Fehérvárt, és egyből kitegye az indexet.
Hát, mondjuk ez igen, egy fontos fontos mérkőzés lesz, mert azt én megnézegettem, tehát hogy az Újpest szerintem annak is köszönheti, hogy ellépett, hogyha ezt a 4 csapatot vesszük, az egymás elleni eredményekből az Újpest ugye játszott 6-ot, 5-öt megnyert, és a Honvéddal egy döntetlent játszott. Ezekből hozott 16 pontot a 23-ból. Tehát ez hatalmas előny az Újpestnek a közvetlen riválisokkal szemben. A Vasas Honvéd Fehérvárt nézzük, jó, alaposan körbeverik egymást, úgyhogy szerintem ez a szombati mérkőzés ez sorsdöntő lehet.
Mondjátok meg, melyik két csapat fog kiesni az NB1-ből. Ebből a 3-ból kerül ki, vagy még valaki esetleg Lükverszbe kapcsol, és 32. harmadik forduló odaér a 11-12. Helyre?
Hát szerintem ez a 3-ból. Én azt mondom, a 2 fővárosi.
Balázs?
Hát biztos benne, hogy nem lesz az utolsó kérdés, de...
Föl kell tenni.
Hát igen, hát aztán a Fehérvárt én annál erősebbnek érzem, hogy itt igazán komoly problémái legyenek még a 30. forduló után is. A Vasast nem nagyon érzem a kraftot, hát nyilván a Honvédban se érzem, de hát az ember nem szívesen mondja ki. Bár egyébként, amit Norbi is pedzegetett, hogy amikor 2003-ban kiesett a Honvéd, akkor egy meglepően jó újjászületés volt a klubnak az NB1. Talán azt mondom, akkor NB1-B-nek hívták, hogy a kutatóig ment a csapat, átcserélődött a keret, és lett egy csomó olyan máshol nem kellő, de szerethető figura, akikkel aztán egy egész jó kis NB1-B-s szezont lehozott a Honvéd. Egyébként nem igazából az lenne a legnagyobb kockázat ebben, lehet, hogy sok minden szempontból jót tenne a klubnak egy kizúgás, de hát szerintem nagyon húzós lenne visszajutniuk, még akkor is, ha tele lenne a csapatakadémistákkal, nem biztos, hogy elbírná. Meglátjuk. Hát nem szeretném kimondani, de nem is látom azt, hogy ki az, aki mondjuk ennyire visszaesne, még úgyis, hogy mondjuk az Újpestet is kicsit törékenynek érzem, de azért most nekik azzal, hogy a Kvázé visszajött, szerintem a támadó játékon sokat fog profitálni belőle. Úgyhogy hát akkor én is azt mondom, hogy mindennél arra mutat, hogy a 2 főváros, hogy aztán meglátjuk, lesz a valami meglepetés.
No, hát akkor most köszönöm meg nektek a részvételt a mai beszélgetésbe, a kedves hallgatóinknak pedig kérem, hogy legközelebb jövő héten is hallgassatok minket, mert új adásra jelentkezik az Itzer. Sziasztok!